távol olvasunk, Ávi villám, 9. fejezet, az odaadó szolgálat kívánság teljesítő fája, 46-os vers. A hóésám varangramma,
a hóésám varangramma,
a hóésám varangramma,
a hóésám varangramma,
szarva prány buka dzsívinám,
szarva prány buka dzsívinám,
szarva prány buka dzsívinám,
szarva prány buka dzsívinám,
szucsanasz jéva ésám vaj,
szucsanasz jéva ésám vaj,
szucsanasz jéva ésám vaj,
szucsanasz jéva ésám vaj, mivel számtalan formában igyekeznek mindenki hasznára lenni. Vannak, akik a gyümölcseiket szedik le, mások a virágaikat, megint mások leveleket vagy ágakat lépnek róluk, és néhányan még ki is vágják őket. A fák mégis tétovázás nélkül megajándékoznak mindenkit. Az emberek zűrösségét mutatja az is, hogy gondolkodás nélkül fölöslegesen írtják a fákat. A papíripar 1000 és 1000 fát vág ki malmai számára, és a papíron meg annyi haszontalan írásodnak ki, hogy eleget tegyenek az emberi társadalom bóbortjainak. Sajnos azonban, annak ellenére, hogy ezek a gyárosok az ipari fejlődésnek köszönhetően boldogok ebben az életükben, nem tudják, hogy felelősséggel tartoznak a fák formájában élőlények elpusztításáért. Ezt a Srimad Bhágavatamból származó verset az Úr Krisna mondta barátainak, amint egy fa alatt pihent az egyik kecsterése után, amikor ellopta a gópik ruháját, Vasztravara Melila. Ezt a verset idézve Csétanya Mahaprabhu arra tanít bennünket, hogy legyünk olyan türelmesek és olyan jótékonyak is, mint a fák, melyek mindent megadnak, ha nincs tele embernek, aki megpihen alattuk. A szűkölködő embernek, a fák és az állatok számtalan formában használva vannak, a mai civilizációban azonban az emberek olyan hálátlanul, hogy kizsákmányolják és megölik őket. Mindez csupán néhány a jelenlegi civilizáció bűnös tettei közül. Nézd csak, ezek a fák minden élőlényről gondoskodnak. Életük sikeres. Épp úgy viselkednek, mint a nagy személyiséget, hiszen annak, aki kér valamit egy fától, sohasem kell csalódottan távozni. Talán emlékeztek még, hogy a Maratona december 17-én Srila Sivaram Swami Maharaja ebből a versből tartott leckét. Meg lehet hallgatni a podcasten, és azért most én ugye az egy rövidebb lecke volt, szóval azt magába foglalva szeretném egy kicsit egy kibővített, felvizetett leckéttel. Nehéz volt neki a maga a fiatal utolsó, hát egy örökre foglalkozni. Tehát úgy mondott Maharaj, azon a leckén azt említette, hogy ugye fák, ezek olyan, mint a nagy szentek, ugye ez vannak hasonlítva, és említette Karnának a példáját, hogy ugye egy ilyen természetes páncéllal született, ami még megmaradt neki az előző életében, volt ez a páncél, amivel győzedelmeskedhetett volna, hiszen nem tudták volna legyőzni, ez egy ilyen minden előszeretlenséget biztosító páncél volt. De amikor Indra jött, mert ő tudta, hogy hogyan az a történet, és tudta, hogy milyen áldások járnak még azzal a páncélval, és azt is tudta, hogy Karnának meg egy komolyabb csatája lesz a saját fiában, de Arjunában, akkor elkérte tőle azt a páncélt, és tudta Karna, hogy ez a páncél az még ott egy komoly erőt képvisel, de azért, mert ezzel a kéréssel fordult hozzá valaki, akkor átadta ezt a páncélt. És ez az egyik ilyen példa, hogy annak ellenére, hogy valakitől egy nagyon fontos, nagyon értékes dolgot kérne, akkor Karna, mondjuk egy ilyen példa, akkor ez a fáknak ezt a példáját is úgy bemutatva, akkor odaadta a páncélt. A másik ilyen példa, aki Dali Maharaj, amit Maharaj említett, az ő példáját azért találom nagyon szépen, mert egyhol jóhiszemben odaadta minden vagyonát a Vámonadévnek, és a Vámonadévnek nem hogy megköszönte volna, hogy igen, ez így, hát egy ilyen kis trükkel, akkor most elvette a mindenedet, hanem ő még, aki mindent megkapott ajándékban, adományként mindent megkapott, ő még akkor úgy próbálta tette Balimavázsot, és akkor azt mondta, hogy hát figyelj, már 3 év is fölött ígértél, de csak 2 adtál, nincsen, mert a többi ugye az elfogyott, nincsen semmi másod, akkor most te egy ilyen szószegő vagy, azt nem tartottad a szabadat.
És akkor még gyakorlatilag ő hozta kellemetlen helyzetben, megkötözték. Valóban kötelei valók volt, hogy elveszik mondanánk, ciki helyzetbe került, a felesége könyörgött érte, képzelhetnek egy ilyen démon királynak, aki legyőzte Indrát, akkor ott a felesége könyörög az életéért, hogy ne bántsák. És akkor ő annak ellenére nem igazi férfiként viselkedett, és nem bedulcizott, hogy kibukott, hogy hát persze mindent adtam is ez a három, hanem azt mondta, hogy jó, hát akkor még a vagyonomat átadtam, de van még akkor a harmadik lépést, akkor azt helyezte a fejemre. Valószínűleg szép példa, hogy köszönet nélkül még akkor még adott, és még adott, és még adott. A másik példa, amit Maharadzsa mondott, ez Dadicsinek a példája, aki meg ennek az adományozásnak egy ilyen egy rendkívül kiemelkedő példája, hogy úgy volt, hogy a félistenek harcoltak brit rászilában, és nem tudták legyőzni, és akkor kellett nekik egy ilyen fegyver, amivel majd le tudják győzni. És elmentek a Visnuhoz, és Visnu mondta nekik, hogy kérjétek el Dadicsinek a csontjait, és abból készítsetek egy villámot, és majd azzal a villámmal le tudják győzni a démonokat. És akkor a félistenek elrohantak Dadicsinhez, és akkor mondták, hogy most jöttünk az Úr Visnutól, és hogy ez akkor ez a szolgálat, és hogy akkor oda kell adnod a csontodat, és Dadicsi, hát ő egy felszabadult személy volt, szóval ő nem ragaszkodott a testéhez, és ő szívesen odaadta, mondjuk az elején, tehát úgy volt, hogy szívesen odaadta volna a testét, de hát azért mielőtt úgy eltávozik, akkor jó lett volna, hogyha legalább egy kis, hát tudjátok, mint amikor úgy elképzeljük, hogy hogy szeretnénk elhagyni a testünket, hogy akkor ott vannak a bakták, és akkor a bágató, vagy a szennevető ismétlik, és akkor úgy egy olyan ideális körülmények között van valami kis felkészülés, a halál, és akkor olyan szépen hagyjuk a testünket. Szóval ő is ezt szerette volna, hogy hát akkor legalább legyen valami Krisna határ, vagy mondjatok valamit, hogy akkor milyen jó lesz, hogy majd megyek a Krisna lókára, vagy tudom, valamit. És akkor azt mondta nekik, hogy egy kicsit így sófolta az állat, hogy azt mondta, hogy volt nagy félistenek a halál pillanatában, a rendkívüli, elviselhetetlen fájdalomtól, az anyagi testet élő lények eszméletüket veszítik. Nem tudtok ebből a fájdalomról? Ebben az anyagi világban minden élő lény ragaszkodik az anyagi testéhez. Mindenki azért küzd, hogy testét örökre megtarthassa, azon igyekszik, hogy bármi állandik, akár minden kincse feláldozásával is megvédelmezze. Ki az, aki hajlandó lenne odaadni a testét valakinek? Még az Úr Visnu kérné is. Hogy akkor ugye egy kicsit, hogy legyen valami ár ennek a dolognak, akkor van úgy csinált, mint hogyha nagyon ragaszkodna a testének. És hogy hátok egy kicsit úgy prédikálnak neki, hogy majd elérje a testet. És akkor, de a félistenek akkor azt mondták, hogy ó, nagy Brahmana, a hozzád hasonló jámbó lelkek, akiknek tetteit joggal magasztalják, nagyon kedvesek az embereket, és nagyon szeretik őket. Mi az, amit ne adnának oda, hogy másokkal jót tegyenek? Mindenüket feláldozzák, még a testüket is. És akkor látta Dadicsi Muni, hogy hát ezekkel a kanistákkal semmire sem megy, mert ezeknek csak egy dolog van, hogy neki most oda kell adni a testét, mert Visnu mondta, és hogy most ez egy szolgálat, és most ne húzza az időt. Úgyhogy akkor hát a másnak, ha már ők nem prédikálnak neki, akkor ő prédikál nekik, és azt mondta nekik, hogy ó, félistenek, aki nem érez együtt a szenvedő emberiséggel, és nem áldozza fel ideiglenes testét a vallásos elvek magasabb rendű céljai, vagy az örök dicsőség érdekében, az nem kétséges, hogy még a mozdulatlan lények is szánják. Szóval itt a fák, ugye, pont ez a hasonlat, hogyha valaki nem éri el az önfelállat, olyan önző, annyira én központú, hogy nem éri el az önzetlenségnek a síkját, nem tudja azt elérni, hogy önzetlen legyen, akkor az olyan szánalmas helyzetben van, hogy még a fák is azt gondolják, hogy hát azért nem szeretnék ide lesüllyedni, ilyen alacsony szinten szeretnék süllyedni. és aztán feltárja a gondolatait, és azt mondja, hogy ez a test, ami a halál után sokálok és kutyák eledele lesz, valójában semmire sem jó nekem a szellemi léleknek. Csupán egy rövid ideig használható, és bármelyik pillanatban elpusztulhat. A testet, annak tulajdonát, vagyonát és rokonait mások érdekében kell használnunk, másként csak gyötrelmet és szenvedést okozná. Szóval ebben a tudatállapotban akkor azt mondta, hogy jó, már most mit aggódok ebben, hogy fog ragaszkodni a testemhez, ez a test úgyis el fog hagyni. Most, az amikor később, és akkor így legalább azzal, hogy most ott feláldozom egy jó cél érdekében ezt a testet, akkor ebből még lelki hasznot is tudok generálni. Amúgy meg csak elveszíteni azt a testet. És ez egy nagyon, nekem az egy nagyon inspiráló példa. Ugye, itt vagyunk, odaadó szolgálatot végzünk, és úgy is tönkre megy a testünk, tehát ez garantált, biztos, hogy tönkre fog menni a testünk. És akkor már legalább egy olyan dologba áldozunk fel, amiből aztán örök lelki hasznot lehet nyerni. Nem akarok csak a könyvosztásra utalni ezzel, de mondjuk a könyvosztás az tényleg egy olyan, ami aztán gyalulja a testet rendesen. És de bármi, hogyha valaki odaadó szolgálatot végez, akkor végtelen lelki haszonra számíthat. Mert ugye az úgy sétlenül mozgalmat van, ez egy ilyen úttörő mozgalom, akkor mindenki valami olyan eredményt fog kapni, amit amúgy csak azzal, hogy nem öregedne, meg betegedne, és meg valami nem érhetne el. Ez a vers igazából, ugye, ami a Hígyes Prabhupáda magyarázatban, ez egy Bhágavatam vers, ez a Bhágavatamból származik, amikor a Krisna leül a tehénpásztor fiúkon, és akkor dicséri a fákat. És, de ez úgy jön ide, hogy pont erről beszél az Úr Csaitanya, hogy az odaadott szolgálat kívánság teljesítő fájáról van szó. Az Úr Csaitanya azt ecseteli, úgy kezdődik az elején, azt mondja, hogy 8-as vers. Az Úr Csaitanya azt mondta, hogy 7-es. Azt mondja, hogy a nevem Visvambara, aki gondoskodik az egész univerzumról. Jelentése akkor válik meg valóra, ha az egész univerzumot képes leszek elárasztani az Isten iránti szeretettel. Szóval ez a Visvambara, ezt így Prabhupád, hogy ez a Dubrényi vagy valami ilyesmi gyökből ered, ezt ugye valaki fejlő. Hogy táplál és fenntart, és ő az Isten iránti szeretetnek az áldását adva táplálja és tartja benne az univerzumot. Mert ez egy kicsit olyan furcsa, hogy hát az Úr Csaitanya nem ilyen Visnu hangulat, mondjuk lehet mondani, hogy Isnu köldökéből jön ki az anyagi univerzum, onnan jövállnak meg a bolygók is, jó, hát akkor ő itt egy ilyen fenntartó, vagy lehetne szankarsan a munkában. Az Úr Csaitanya nem vesz részt a munkánkban. De egy olyan szempontból, hogy mégiscsak fenntartó, mert a létezésnek az értelme az a szeretet, és az a szeretet az azt jelenti, hogy az élőlények ennek a kapcsolata Istennel, hát az élőlények kapcsolata, Isten is egy élőlény, szóval az élőlényeknek a kapcsolata, a szeretetes kapcsolata, és akkor ennek a kapcsolatnak a megélése, vagy hogyha valaki esetleg elfelejtette, akkor ennek az újra felvétele, akkor ez a létezésnek az értelme. És akkor élő valaki, akkor létezik, amikor megéli ezt a szeretetes kapcsolatát Istennel. És Csaitanya Mahaprabhu úgy pont ezt teszi, hogy Visvambaraként mindenkit megáll az odaadó szolgálatnak. gyakorlásának a lehetőségével, átadja azokat a módszereket, megtanítja nekünk, hogy hogyan kell odaadó szolgálatot végezni, és még meg is állt azzal az érzéssel, hogy ami egy ilyen kenyő, hogy Krisna pillanatra dájátéknak a szeretetnek adnak az érzésével, amit hatalmával megállja az élő lényeket, hogy tudják igazából élni az életüket. Hogy valakit éltetni, hogy fenntartani, hogy táplálni, mert amúgy igazából élettel, ahogy haszontalan a léte. Szóval az Úr Csaitanya ilyen módon is van baj, és elhozta az odaadó szolgálatnak ezt a fáját a földre, hogy a fának a gyümölcseit, akkor hogy a fa gyümölcsöket teremjen, és a gyümölcsöt akkor szét tudja osztani, és azzal fent tudja tartani az élőlényeket. A fák, azok a fának az ágai, bocsánat, a fának az ágai, azok a bakták, ami által mindenhova eljut, mert az Úr Csaitanya azon gondolkodott, azt mondja az Úr Csaitanya, hogy én vagyok az egyetlen kertész. Hány helyre jutok én el? Mennyi gyümölcsöt szedhetek le, és oszthatok szét? Kétségtelenül nagyon fáradtságos feladat lenne számomra egyedül leszedni és szétosztani a gyümölcsöket. És gyanítom, hogy még ha meg is tenném, néhányan kapnának belőle, még mások nem. Szóval én vagyok az egyetlen kertész. Ha nem osztom szét a gyümölcsöt, a gyümölcsöket, mihez kezdek majd pedig? Mennyit tudok egyedül lekenni? Szóval az Úr Csaitanya akkor azt mondta, hogy jó, oké, itt van ez a fa, most már van ez egy csomó gyümölcs, na de hát hogyan fogom én ezt egyedül szétosztani, nem tudom egyedül szétosztani, és ezért azt mondta, hogy ezért hát arra utasítok, mert minden embert ebben az univerzumban, hogy lépjen a Krisna tudatos mutatón útjára, és teljeszi azt mindenhol. Az azt jelenti, hogy akkor minden ágnak és lehető ágnak egy parancsolta, hogy ők saját maguk gyakorolják a Krisna tudatot, és terjesszék azt mindenhol. Úgyhogy akkor ilyen módon létrehozott egy rendszert, hogy ilyen módon mindenki meg fogja kapni. Hát most ezt én nem pontosan értem, hogy ha már mindenki megkapta, akkor már tényleg fogják osztani, de hát így osztják, egymásnak osztják. De az a lényeg, hogy létrehozott egy rendszert, ami által lefedi az egész világot, a bakták mindenhova eljutnak, ezek az ágok mindenhova eljutnak, és mindenki kapni fog a gyümölcsből. És azért itt akkor ebben a fejezetben így felsorolja a Krisnadász Kavinás Gosvámi ezeket az ágokat, akiknek nagyon hálásak vagyunk, és akiket nagyon hálával tartozunk. És saját magunk is akkor szembesülhetünk azzal a feladattal, hogy bizony ez az utasítás nekünk is szól, és ugyanehhez a vershez kapcsolódóan, vagy vershez kapcsolódóan, akkor nekünk is fel kell áldoznunk a saját kégyelmünket, vagy esetleg még az egészségünket is, de akkor annak érdekében, hogy te beteljesítsük Sícsétlenül Maprabhunak a vágyát, és terjesszük ezeket a gyümölcsöket, terjesszük az odaadó szolgálatnak a lehetőségét. Ezelőtt a vers előtt a Bhágavatamban, meg akartam nézni, hogy a Bhágavatamban milyen magyarázat van ehhez a versen, de ott ugye a Srila Prabhupádnak a tanítványai azt a magyarázatot fűzik az a vershez, hogy ehhez a vershez Srila Prabhupádnak fűzött egy magyarázat a Csaitanya Charitamritában. Úgyhogy viszont nagyon érdekes, hogy az előző vers, ott azt mondják, a vers az úgy van, hogy Óstoka Krishna Angsu, Slidámá, Szubala és Arjuna, mondta az Úr Krishna. Ó Vrishaba, Ojasti, Devaprastha, Varudaba. Nézzék el csak ezeket a végtelenül szerencsés fákat, akik az életüket annak szentelték, hogy másokkal jót tegyenek. Ők maguk eltűrik a szelet, az eső, a hőséget és a havat is.
De bennünket megvédelmeznek valamennyitől. És akkor a magyarázatban azt igen. Az Úr Krisna arra készül, hogy áldásban részesítse a kőszívű, csak a rituálékhoz ragaszkodó brámanák feleségeit. És ezekben a versekben arra mutat rá, hogy a fák, amelyek mások jólétének szentelik az életüket, sokkal jobbak azoknál a brámanáknál, akik nem így cselekszenek. A Krisna tudatú mozgalom tagjainak ajánlatos, józanul fontolóra venni ezt a gondolatot. Szóval ez egy nagyon szép példa, amit itt Krisna mond, és aztán, mint Sri Chaitanya Mahaprabhu, akkor újból utal erre, hogy az emberi létformában olyan lehetőségünk van, hogy elérhetjük ezt a azon a tudatszinten vagyunk, hogy elérhetjük az önzetlenségnek a szintjét. Szóval megérti az ember, hogy az önző anyagi élvezetek, azok átmenetiek, és nem is nyújtanak igazából valódi boldogságot. Épp csak annyi boldogságot adnak, hogy ne lehessen róla lemondani, mint mondjuk egy kábítószer, hogy ad valami élményt, de az csak arra jó, hogy az ember le tudja róla lemondani. Ezzel kapcsolatban az egyik kedvenc példám, hogy volt egy ilyen tóksó, hogy melyik államban vannak ezek a szerencse játék dolgok?
Vászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászl
ezeknek a játékbarlangoknak a négy ember kezében az összes ilyen kis hely. És ott volt egy ilyen beszélgetés, hogy meghívták őket egy ilyen, nem tudom, Friderit Show, nem tudom, hogy mostanában, őt tudjátok, hogy és felhívták őket, és akkor úgy ment a beszélgetés, és akkor megkérdezte a riporter, hogy, és kérdezte az egyik embert, hogy és mit érez, amikor eljönnek a vendégek, és akkor nyernek. Akkor megnyer. És azt mondta, az a új ember, a külsejű személy, azt mondta, hogy hát én nagyon örülök, amikor nyernek a vendégek, mert nagyon-nagyon örülök, mert amikor nyernek, akkor az azt jelenti, hogy jól érzik magukat, és akkor visszajönnek, máskor is, és amikor máskor is visszajönnek, akkor én nyerek. Szóval, hogy van valami kis nyereség ebben a félkarulagban, meg ebben a bűnbarlagban, mint tudjuk, hogy a szerencsejáték az Kalinak az egyik fő osztopa, az egyik tartó ideje, hogy a gonosz birodalmát építi. És ott lehet nyerni, úgy meg bele van kalkulálva, lehet nyerni. De az a nyereség, az csak pont arra jó, hogy az ember mindig visszamenjen, rákutanjon, mindig visszamenjen, és akkor elveszítsen mindenit. Főleg azt az erkölcsi értéket, azt a tisztaságot, amit nyerhet magul, hogy nem társul Kalival. és akkor ilyen az átmeneti anyagi élvezet. Ellenben, hogyha valaki olyan szerencsés, hogy találkozik az odaadó szolgálatok a tudományával, sincs egy olyan apradó kegyével, ahogy az így hömpőjük, valaki van szerencsés, hogy megjelentik ezek a hullámok, mondjuk, hogy kap egy könyvesség a propától, vagy találkozik egy baktával, akkor, hogyha olyan szerencsés, akkor megérteti azt, hogy mi a valódi önzetlenség, a valódi önzetlenségnek az útjára léphet, és akkor ott megtalálhatja azt a valódi boldogságot, amit mindenki keres. És itt erre van egy ilyen példa, hogy amit itt mond ez a magyarás, hogyha valaki megközelít egy baktát, ezzel zárjuk Maharadzsa Szaleckét, hogyha valaki megközelít egy baktát, akkor biztos, hogy fog kapni valamit. Mert a valami az azt jelenti, hogy ez nem illúzió, mert az illúzió az nem valami, ez csak úgy tűnik, mint hogyha valami lenne, de az illúzió az inkább semmi. Szóval, ha viszont valaki megközelít egy baktát, akkor ő mindig kapni fog valamit. És mi az a valami? A transzcendentális tudás, vagy a szemnevet, vagy egy kekszet, kaszádamot, valamit mindenféleképpen fog kapni. Vagy még hogyha még hogyha valaki adományt ad egy baktának, szóval mi kimegyünk, hogy adjunk az embereknek. Még amikor elfogadjuk tőlük az adományt, mi akkor sem kapunk tőlük, hanem adjuk nekik a lehetőséget, hogy lefoglalhassák az energiájukat, a munkájuknak a gyümölcsét, felajánlhassák, és így utána a programozmának a terjesztésére. Szóval a bakták, amikor adományt fogadnak el, akkor is ebben a hangulatban teszik, hogy ők adnak lehetőséget. És szoktam is mondani az embereknek, amikor nem akarják elfogadni a könyvet, hogy elfogadni, akkor benne az adni. Elfogadni, adni. Szóval, hogyha elfogadja a könyvet, akkor az olyan, mint hogyha adott volna még egy akkor összeget, mint amit az előtt ugye már adott, és akkor arra akkor számunk, és akkor elfogadják a könyvet. Akkor kétszeresen adott. És a bakták is adnak azzal, hogy adnak lehetőséget. És azt mondja Maharázs ezen a leckén, vagy azt mondta ezen a leckén, hogy ha valaki mondjuk Krisnának ad, akkor az egy nagyon-nagyon jó érzés. Akkor az a valódi, az az eredeti helyzete a léleknek, az élőlének, hogy Krisnának ad, és az egy nagyon-nagyon jó érzés. De azt mondta, hogy azt a szintet elérjük, akkor az embereken kell gyakorolni, akkor az embereknek adunk, mert lehet, hogy az emberek nem olyan szépen viselkednek, mint Krisna, vagy nincsenek olyan jó tulajdonságai, viszont sokkal könnyebb megtalálni őket, mert csak kimegyünk az utcán, és akkor ott vannak az emberek, Krisnát nagyon könnyű megtalálni, az embereket nagyon könnyű megtalálni, és akkor rajtuk gyakorolhatjuk azt, hogy mindig adunk, és ezzel akkor nagyon kedvesé válhatunk Krisnának. Akkor Krisna látja, hogy ezt csak úgy lehet megcsinálni, hogyha valaki tényleg mindenképpen látja Krisnát. Hogyha csak azt látjuk, hogy itt van ez az ember, ez egy valaki, aki ezt semmi közön, de akkor ez egy ilyen lemondás, hogy nekem ezt a nehéz dolgot kell csinálni, akkor az még nem a teljessége ennek. Amikor valaki azt tudja látni, hogy igen, itt van ez az élőlény, hogy igazából Krisnának egy szerves része, egy picike Krisna, vagy mikro Krisna, akkor ő mindig Krisnával van, és akkor mindig tudja azt, mindig az odaadó szolgálatban élni, mert akkor mindig Krisnáért cselekszik. És azonnal tapasztalja mindig a viszontást, és amikor azonnal tapasztalja a viszontást, akkor még mindig boldog lesz, és akkor így felvezetlenek az arca szankítom, hogy már mosolyog, hogy már itt nem lesz így. És akkor, amikor valaki ebben a tudatban van, akkor ő egyhogy nem éli meg fájdalomként azt, amit csinál, másrészt pedig Krisna igazából látja, hogy ez a személy tényleg szeretettel teszi azt, amit tesz, önzetlenül, nem várja elérte semmit cserébe, és akkor az még sokkal jobban meghatja Krisnát, hogy milyen szeretettel végzi az a magta az adó szolgálat. És akkor, amikor valaki ilyen módon képesítetté vált, akkor visszamehet a lelki világban, mert ott még mindig ez van. Szóval mindig ez megy, hogy az élőlények végtelen örömet merítenek abból, hogy mindig mindent felajánlanak Krisnának. Szóval így ennyi volt annak a versnek így az összefoglalása, hogy egy kicsit felvizetve, de akkor ennyi volt. Esetleg, hogyha van valamilyen hozzáfűzés, kiegészítés, vagy kérdés, hogy megpróbálok valamire válaszolni. Akkor köszönöm szépen. Grandozási ígységet a